rögtön bementem a férfi börtönbe, ott női börtönben is voltak gondozottaink, különösen egy nő, aki menet közben kiszabadult, és összebarátkozott az ügyvédjével, és oda költözött hozzá. Úgyhogy most kérdés, hogy egyáltalán hazajön egy nagyon értelmes, kedves nő, most azóta, hogy szabadlábon van, visszajár a börtönbe gondozni a többieket, fordítani nekik, ügyesen megtanult spanyolul és angolul. És annak idején kellett adnom egy nyilatkozatot az ő érdekében, hogy összeszedjük számára az úti költséget, itthon a családját támogatjuk, és akkor így szabadlábra került, nem tudom én, 4 hónappal ezelőtt. Na most volt egy bolgár nő is akkor ott, aki olyan szívszaggatóan könyörgött, hogy őt is segítsük meg, hogy aztán beadtam a derekamat, és adtam egy nyilatkozatot ő érdekében is, hogy összeszedjük az úti költséget. Ő is kiszabadult, ő is összeállt egy helybeli férfivel, aki állítólag nagyon jó lelkű, de az asszony problémája az, hogy nem ad elég pénzt neki, és azt találta ki, hogy én fizessem ki neki az úti költséget, ezért cserébe ő nem jön, nem megy haza Bulgáriába, hanem hát így egy kis pénze lesz, amivel ott kint létezni tud, mert elég rövid pórázon tartja az új barátja, akit állítólagban meg is csalt egyszer. Szóval nem könnyű ez a helyzet ott kint, de hát mondtam, hogy ezt erre nem tudok vállalkozni, mert ezt borzasztó nehezen tudjuk összeszedni a pénzt a többiek támogatására. Szomorúan kell itt megmondanom, hogy a tiszteletbeli konzul elkezdte terjeszteni azt, hogy én jelentős uniós pénzekkel megyek ki, és csak apró morzsákat adok az elítélteknek. Ezt egy diplomaták számára adott fogadáson találta elmondani, ahol jelen volt egy közös ismerősünk, aki ezt nekem elmondta, és ott több európai diplomata azt mondta, hogy ezt nem tudják elképzelni, mert az uniónak erre nincs pénze, nem ad pénzt, ez minden országnak a saját belügye, és ezt hihetetlennek tartják, ezt a történetet, így aztán ő onnan elsündörgött, de beledobott egy követ a vízbe, mert aztán Ekvádorban is azzal fogadott az ottani tiszteletbeli konzul, hogy tudja, hogy én nagy pénzekkel utazom, és az amerikai követségen van egy magyar származású ember, kiválóan beszél spanyolul is, ő akar nekem tolmácsolni, és a számlát be akarja nyújtani. De a tiszteletbeli konzulnak, hogy nyújtsa, hová akarja, én nem tartok igényt az ő segítségére, és hát nem igaz, egy szó se ebből, egy fityinget nem ad sem az unió, sem a külügyminisztérium erkölcsi támogatást adott mindvégig, adtak egy diplomata útlevelet, de hát egy fillért se, és végig lehetett velük tartani a kapcsolatot, nagyon szívesen segítettek, egy mellékszál, hogy Ekvádorban azután tárgyalva az ottani egyik hivatallal, amelyik börtönök humanizálását végzi kormánymegbízásból, kiderült, hogy Bolíviába készül ennek a hivatalnak a vezetője, Evo Morales elnökkel fog találkozni. És akkor gyorsan felvetettem, hogy van nekünk itt ez a toásó elődünk, nem tudná szólni, vagy adjon tanácsot, hogy mit lehetne kezdeni, hát ez egy szerencsétlen flótás, egy ostoba kölyök, aki hát nagyjából nem tudta hova megy, butaságokat csinált, és hát szerencsére túlélte azt a támadást, ami a szállodában őt érte. Hát ennek a hivatalnak az elnöke nagyon boldog volt, hogy ő egy ilyen fontos diplomáciai ügyben segíthet Magyarországnak, és akkor szóltam a külügynek, hogy küldjenek valami anyagot. Körülbelül 300 oldalnyi anyagot küldtek, de abban minden volt A rendőrségi kihallgatásoktól kezdve az orvosi jelentéseken át, úgyhogy semmit nem tudtam ebből hasznosítani. Margit küldött el egy anyagot, mert kellett egy összeállítást készítenem az ő számára. Tehát a külügy az partner volt mindenben, de hát egy fillért nem biztosít erre. Az oltalom és a Wesley az, amelyik ezt lecsipkedi egyéb tehát költségvetési keretéből. Na most Peruban két újabb, sőt egy harmadik éppen a visszautazásom napján bukott be, egy harmadik fiatalember. Most ott összesen 7 férfi ül, egy szabadlábon van, egy hazajött közben már, akinél szintén egy garanciát vállaltunk, és ez a nő van, aki megint csak szabadlábon van. Most a kifele menet, Amsterdamban ért utol egy nő telefonon, hogy az ő élettársa is ott ül, egy 53 éves férfi, ott ül Limában, és én hozzak tőle egy nyilatkozatot, miszerint lemond arról, hogy a gyerekek, közös gyerekeik sorsát együtt intézzék, mert ő egy új kapcsolatot létesített Svájcban, és szüksége van erre a lemondásra. Hát beszéltem ezzel a férfivel is, aki egy pék, aki adott is készségesen egy nyilatkozatot, de nem biztos, hogy örülni fog a hölgy, mert nyilatkozatból kiderül, hogy különböző kapcsolataiból még 5 gyermeke van ezen a kettőn kívül, és nyilatkozat arról szólt, hogy mindegyiknek a gondját erre a nőre bízza, intézze egyedül a gyerekeknek a gondját, és ő lemond arról, hogy beleszóljon ezekbe a dolgokba. Aztán nagyon érdekes volt az, hogy mindjárt még aznap börtönből kijövet, ottani barátaink mondták, hogy menjünk be az igazságügy minisztériumba, ott egy új ember van, azon az osztályon, amelyik a kegyelmi ügyekkel foglalkozik, ő a 3. ember a minisztériumban. Bementünk, és kiderült, hogy ez az ember büszke magyar gyökereire, pornó apátiról vándorolt ki a nagypapája, ez az osztrák határon lévő, ma 300 lélek lakik csak ebben a falucskában, és hogy én hallottam erről a pornóapátiról, hogy borzasztóan érdekli, hogy van-e ilyen település. Hát mondtam, hogy van, én biztos, hogy hallottam erről a településről, és rögtön fölhívtam Miklós öcsémet, hogy próbáljam meg becserkészni pornóapátit, és tudja meg, hogy ennek a ház nevezetű embernek van-e ott valamilyen múltja. És hát Miklós nagyon ügyesen fölvette a polgármesterrel a kapcsolatot, aki borzasztóan megörült, neki látott, és kinyomozta a déd nagyszülőkig azok házasság kötéséig, amikor a 19. század 80-as éveinek az elején a déd nagyszülők 1860 körül születtek, és kinyomozta a keresztlevelét a nagypapának, és mindenféle egyik dolgot, és elvittem ennek az embernek. Hát ez egészen megkergült ettől az anyagtól, és ennyire lehetett kenni onnantól kezdve, és megbeszélni, hogy mit segíthet. Nagyon szeretne segíteni, a magyarok fontosak neki. Nem tud egy szót se egyébként magyarul. Egy olyan 40-es éveiben járó fiatalember. Hát mondtam, hogy a nagy probléma, hogy nem tudnak elmozdulni a magyarok, mert mellékbüntetésként jelentős pénzösszeget kell kifizetniük, és ezt nem tudják otthonról, nem kapnak támogatást, mindágról szakadt. Ittkint nem tudnak dolgozni, mert nem vállalatnak munkát. Hogy nincsen ennek értelme, hogy évekig még itt asszalja őket Peru. Nagyon megtetszett neki a gondolat, menjünk be mindjárt az igazságügyminiszterhez, aki ezt be is mentünk, és egy 20 percet beszélgettünk vele, igazi latinos erőzékenységgel mindent megígért, hogy most azonnal, ahogy elkészül a szöveg, viszi be a parlament elé, ezt meg fogják szavazni, ez észszerű ez a javaslat, és most, mikor jöttem vissza, akkor már megtudtam, hogy bevitték a parlament elé ezt a javaslatot. Hát ilyen apróságokon múlik egy-egy fordulat néha, és készül októberben ide eljönni ez az ember, másfél éves fiacskáját is hozza, aki ugyan még nem fogja pornoapátit igazán hát fölfedezni, de ő az egyetlen, aki tovább viszi a ház nevet, és hát kell, hogy jelen legyen, és nyilván le legyen fényképezve a pornoapáti templom, vagy a falutábla előtt. Aztán hát vittem két rózsatövet Fujimorinak, a volt államfőnek, aki 25 évre van elítélve, és a börtöne egy egyszemélyes börtön, körülbelül egy hektárnyi területen hatalmas rózsakertet alakított ki, modern csöpögtető öntözéses rendszerrel, ugye Limában nem esik az eső soha, csak harmatlan legfeljebb, ő kertészmérnök eredetileg. Na most az a furcsaság egyébként ott Dél-Amerikában, Peruban különösen, hogy a börtön az nem különül el olyan keményen a külvilágtól, és mondjuk például a Fujimori politikai befolyása is megvan. És lánya most az egyik befutó talán a következő választásokon, már elég sok butaságot csinál, és egy elég szörnyű születésnapi bulit rendezett ott, amin az egész ország nevetett, és borszankodott az öreg úr bent, de hát mindent ő is ott meghatódván ettől, hogy magyar rózsát, egy rózsaszín, meg egy sárgát vittem neki, a rózsaszínnek a neve Remény itt ezen a néven van bejegyezve, és a sárga meg Elizabeth, magyar tenyésztésű rózsák. És hát így működik ott az a világ, hogy az ember a ilyen és olyan kapcsolatok között mozogva próbál tovább jutni az ügyeiben. Ugyanígy meglátogattam az ő volt hadügyminiszterét is, aki kórházban volt, és az érdekében nevetek önmagamon, hogy ő akarta, hogy az érdekében írjak egy levelet az igazságügyminiszternek, hogy súlyos beteg, gerincoperáció fog átesni, és mégis így vissza akarják rakni a börtönbe. Na, szóval ez is benne volt ebben az útban. Onnan Perúból aztán átmentem Ecuadorba. Sok kis apró dolog történt, de ezzel nem fárasztom a gyülekezetet. Ecuadorban két friss, illetve hát mióta ott jártam utoljára, egy harmadik fiatal ember is bekerült. A két legfrissebb az két 8. kerületi vagány, és még nem egészen fogták fel, akkor még nem voltak teljesen egy hónapja bent, hogy itt ez nem a 8. kerület. Egyikük különösen még szemtelen is volt egy kicsit. Azzal fogadott, hogy nem ismer meg Iványi úr, Dank utca 17-ben lakik a szomszédunkban, és állítólag többször találkoztunk. Hát ezzel én nem emlékszem rá. Hát mind a ketten dolgoznak. Ugye ezt először nem vallották be, arról siránkoztak, hogy nincs pénzük, el vannak adósodva. Nagyon izgatott, agitált volt az egyik, különösen a másik lelassult, és hát ott Ecuadorban korábbi ügyek miatt is egy igen jó kapcsolat alakult ki az ottani igazságügyi minisztériumnak azzal a hivatalával, amelyik az elmúlt 2 évben 9000 ügyben ért el szabadlábra helyezést. Ez egy hihetetlenül nagy szám, és azt mondta a hivatal vezetője, hogy meg kell mondania őszintén, hogy ennek a 70%-a csip-csup ügy miatt ült bent évek óta, volt, akinek nem is találták az iratai, teljesen értelmetlenül használták őket ott bent. És ez a hivatal ingyen elvállalja mindenkinek a védelmét, és furcsa világ, Magyarországon elképzelhetetlen, meg aztán láttam, hogy Brazíliában is, még talán Perúban is, hogy a sofőrjét ideadta, és a hivatali autóját, meg még egy ügyvédet, és így vitt börtönről börtönre 2 napon át az ő autójukban és az ő védelmük alatt látogattam a börtönöket. Na most fölvették a fiúk adatait, majd másnap megtudom egy ottani önkéntestől, hogy nem kell nekik az ingyen ügyvéd, mert nekik van egy ügyvédnőjük, aki ugyan perenként 1500 dollár érte megcsinálja, és ők nagyon bíznak. Kérdeztem tőlük, hogy ki fogja ezt kifizetni, ezt az 1500 dollárt, ugye. Elég szerencsétlen szegény családok, a szóvivő, aki a főnök volt kettejük között, az nem is kap semmiféle támogatást, neki nincsen rokoni háttere, itt a felesége Hollandiában van a gyerekével, mind a ketten egyébként a gyomrukba vitték, egy elég jelentéktelen mennyiség, viszonylag jelentéktelen mennyiségű, és most ez egyre gyakoribb, hogy gyomorba viszik ki a kapszulákat, és hát majd kinyögik az otthoniak. Az otthoniak bombáztak állandóan, hogy mit láttam, mit tudok tenni, és megírtam nekik, hogy szerintem, ha segíteni akarnak, és élve vissza akarják kapni ezeket a fiúkat, havi 50 dollárnál ne küldjenek többet, mert a többi az az ördögé. És hát meg is mondtam másnap a srácoknak, hogy ez minden logikát nélkülöz. Megtudtam közben, hogy ugye van oktatási kapcsolatunk is, egy egyetem dékánja, a jogi karnak a dékánja, váló barátunk, és ő mondta el, hogy ez az ügyvédnő tulajdonképpen még nem is végzett. Tehát a szakvizsgája hátra van, ő nála fog szakvizsgázni. És mondtam a fiúknak, hogy itt van egy nő, aki még nem szakvizsgázott. Itt vannak ezek az ügyvédek, akik emberek ezreit hozták ki a börtönből. Mi a baj? De ő nem érdekli, mondta az a fiú. Mondtam, hogy akkor leveszem róla, csak vegyem le nyugodtan, és szemtelen le. Mondtam is neki, hogy most átrepültem a fél földgolyót, és hát ne legyen szemtelen. Hát. De látszott rajta, hogy egy nagyon-nagyon izgatott állapotban is van. És elutazásunk előtt még egyszer úgy éreztem, hogy be kell menni hozzá, és mind a kettőt keményen belőve találtam. Akkor érkezett meg otthonról 200 dollár, amit hát szerintem elszippantottak rögtön. És magyarázta az egyikük, hogy most kapott gyógyszert az orvostól, hát mondtam, hogy az a probléma, hogy ebben a börtönben nincs orvos, és gyógyszert nem szoktak osztani. Tehát jobb lenne szembenézni a dologgal, a férfi, és a másik bevallotta, hogy ő drogozott. De úgyis mindegy, már kezdtem. És lassan rájöttem, hogy az egész ügyvédesdi is egy játék. Tehát otthonról kicsikarjuk az 1500-1500 dollárt, aztán igénybe vesszük majd az ingyen ügyvédet, és a pénz megmarad azokra a dolgokra, amiket akarunk használni. A harmadik fiú egy egri srác, aki szintén gyomorban vitt be 900 gram kapszulát, hát ő is eladósodott már rendesen, őt átmenekítettük egy klinika feliratú helyre, amiben védettebb körülmények között lehet, mert hát aki nem fizet, azt azt előbb-utóbb elteszik lábáról. Ez sajnos így van. Meglátogattam ott is a tiszteletbeli konzult, régi ismerős, aki magával teljesen eltelt alkoholista ember, egy helyi földesúr. Már 2 évvel ezelőtt is megnézhettem azt az életrajzot, önéletrajznak mondja ő, ami azóta bővült újabb fejezetekkel. Most kitalálta, hogy ő toreádor is volt, és gyönyörködhettem Pakóban, mint toreádorban, amint éppen a földön hempereg, és egy bikát próbál meg magától távol tartani, de én nem ismertem rá, szerintem ezt valahol kivágta egy újságból, vagy valami más helyről. Közben főkonzul lett, tiszteletbeli főkonzul. Kérdeztem, hogy ez nagyobb munkaterületet jelente, nem, ez csak megbecsülés ő iránta. És beszélt arról, hogy ő talált ki egy törvényt, aminek a lényege, hogy haza lehessen hozni a kintieket, hogy itthon töltsék le a büntetést, és kívül pedig fizetjenek több ezer dollárt, és hogy ez fog most is működni majd. Nem akartam neki mondani, hogy ez nem fog működni, mert hát értelmetlen, nem tudja ezt senki kifizetni a fiúk helyett. Tehát ilyen a képviselet ott, ő nem megy be a fiúkhoz, ő szerinte a tiszteletbeli konzul nem erre való. Hát az igaz, hogy nem csak erre, de hát aki bejár, az egy önkéntes nő, a Carlosnak az édesanyja, akik bent a Dankóban mozognak, az a sovány vékony fiúnak az édesanyja. Magyar származású nő, aki ott ide bejár. Na most a... Mondjam végig, és utána kérdezel, vagy most...
Szeretnék kérdezni.
Jó, mondjam.
Hát egyrészt, hogy ez a tiszteletbeli konzul, ez egy magyar ember, aki...
Nem. Ez egy ottani ember, pénzt nem kap, de ez kereskedelmi szempontból neki gyümölcsöző, hogy ő kap diplomáciai védettséget is, meghívják különböző
magyarok tiszteletben,
és ezt úgy csinálják most, hogy valaki magyar meg itt Magyarországon képviseli ekvádori ügyeket.
Aha. És a másik tiszteletben egy halazat, aki le akarnának szokni a heroinról, akkor ebben kapnak orvosi segítséget?
Hát van ott ez a klinika nevű hely, csak nem szabad hibázni, tehát aki nagyon elszánta magát, az menjen oda, mert aki visszaesik, azt nem foglalkoznak vele, és bekerül a darálóba.
Mert hogy ez azért nem annyira egyszerű, gondolom.
Hát én úgy láttam, hogy nincs még annyira szétesve a két srác, inkább mondom ilyen 8. kerületi vagányok, akik majd megmutatják a világnak, hogy kell ezeket a dolgokat elintézni. Az egyikük ült már orgazdaságért, itt bent a másik kért, a család aggódik, mert szegénynek gyengik az idegei, de megírtam nekik, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy nem a gyenge idegeivel van a probléma, nem dolgozik. És hát segítsenek neki, hogy ha túl akarja élni, akkor adja ezt abban. Na most azt mondták, hogy van ott női, vagyis eddig nem volt, úgyhogy elmentem a női börtönbe is, de egy cseh nemzetiségű Ferenci nevezetű nő volt, ez csak 2-3 szót tudott magyarul, de akkor már megkérdeztem, hogy románokkal mi van, és akkor 3 román hölgyet is előhoztak, meg egy bolgárnőt. Úgyhogy egy ilyen kelet-európai, ilyen KGST segítséget szerveztünk ott hételen, és vittünk be nekik egy-két dolgot. Egyik román lány nagyon-nagyon súlyosan drogozik, csontbőr már egészen, de nagyon-nagyon megrendítő volt. Hát sajnos mindenkinek a beszervezése mögött nigériaiak vannak, majdnem kivétel nélkül mindenkit nigériaiak szerveznek be, és mindenkit várnak. Szóval mindegyik azt mondta el, hogy azonnal, ahogy odaért, kiszólították, és kérdezte, hogy honnan ismerték fel. Az egyiknek azt mondták, hogy túl vidám volt, a másiknak, hogy túl gondterhelt volt, de az volt az érzésük, hogy őket ott azonnal várták. Most ennek a fiúnak, aki a harmadik és az EGRI srácként említettem, barátnője Portugáliában ül, mert barátnője Brazíliából ment volna Portugáliába egy rakománnyal, ő meg Ecuadorból Milánóba, és ő megbukott már Quitónak a repülőterén, a lány eljutott Portugáliáig, és most ott ül bent a barátnője a börtönben. Aztán utána visszamentünk Peruba, és van ott egy fiatal katolikus pap, aki egy belga szerzetes papnak a munkáját folytatja. Ő munkát kezdett szervezni a börtönökben, kerámia műhelyeket állított fel, és varróműhelyt, akkor kézi csomózású szőnyegeket csináltak, valami kis ötvös munkát, és hát megmutatta a birodalmát, valóban lenyűgöző volt, több, legalább 100 ember dolgozott ott, elmondta, hogy borzasztó nehéz küzdelmet vívnak a börtönhatóságokkal, mert nagyon korrupt a rendszer, és megvámolják őket, nyersanyagot például dupláron lehet csak bevinni, mint kint a piacon megvehetik, és ezért én mondjam el, mindenütt el kellett mondanom, hogy egyrészt milyen nagyszerű ez a munka, másrészt milyen helytelen, hogy megvámolják a fegyőrök, de éppen itt ebben a börtönben volt két ilyen nehezebb élményem. Az egyik, hogy amikor előálltam, aztán ott az igazságügyi minisztériumban az illetékesnél elmondva az ő kérésére, hogy a munka nagyszerű, és milyen kár, hogy a fegyőrök sápolják ezt az egészet, akkor támadt egy ötletem, aminek ő aztán nem örült. Az az ötletem támadt, hogy állapodjanak meg a szervezettel, hogy mondjuk a bevétel, ami nem jelentéktelen, annak a 10%-át fordítsák azoknak az élelmezésére, akiket ott dögevőknek neveznek, akik olyan szörnyű körülmények között vannak, hogy azt eszik a kutyákkal versenyezve, van egy pár ágról szakadt kutya, amit a többiek eldobálnak. Tehát a maradékokat eszik, nem jutnak hozzá a lábashoz, és valami leírhatatlan szörnyű élmény volt kijönni onnan a műhelyek megtekintése után. Mászott előttem egy férfi, négykézláb, mint egy rák. Valami csípő problémája volt, egyszerűen nem tudott felkelni, négykézláb mászott a földön. Elképzelni nem tudom, hogy mi bűnt követhetett el, amiért ő oda be van vágva évekre. Teljesen lepusztult állapotban, emberek koszban, szemétben, mondom, az állatok között temperegnek, és mondom ennek a kollégának, hogy engem ezeknek rendben van, hogy a rehabilitáció nagyon fontos, meg többen tervezték, hogy majd utána is, ha kiszabadulnak, tovább folytatják ezt a kézműves mesterséget, hogy ez nagyon jó, de hát az igazi probléma, vagy az igazi nagy tennivaló az lenne, hogy ezeket, akik itt a korban csúsznak, ezeket valahogy fölhozni egy olyan minimális emberi szintre, hogy előjöjjön a rájuk telepedett szemét, elállatiasodás alól az ember. És mint csoncsovány, van ugye, aki ott próbált drogozni, borzalmas állapotban, lezüldött állapotban voltak ezek, hát ez a kolléga nem örült ennek az ötletnek, de hát mondtam neki, hogy a tized az bibliai dolog, az mózesi törvények is előírják, és még a papok is fizetnek tizedet, és ez nagyon helyén való dolog lenne jótékonyságra fordítani a bevételüknek a tized részét. Aztán hát az sem tetszett ő nála, ha már itt ezt megemlíthetem, hogy én küldök minden magyarnak, hát az Egyesület havi $30. Most ez nagyon kevésnek tűnik, de ebből úgy szerényen el lehet tengődni ott, hogy valami kis élelemhez hozzájutnak. Ez mennyi szó lesz? 120-150?
Közel 90-100
körül. 100 körül. Na mindegy, ebből valahogy el lehet tengődni, de ő ezt nem adja oda, hanem mondjuk a felét, harmadát adja oda, és azzal, hogy másoknak is kell adni, meg ki kell ezt érdemelni, és így tovább. Na most ugye ez itt is a szociális szférában egy örök vita, hogy érdemes szegényekről beszélünk-e, vagy a szegénységben nem kell kiérdemelni a segítséget, hanem még akkor is, ha az illető mondjuk szemtelen, vagy akkor is, hogyha vértizzadunk vele, hogy valami normális dolgot csináljon, akkor is szoktam mindig említeni, hogy Isten kiűzi Ádámot, Évát a paradicsomból, de előtte felöltözteti őket, mert hát lehet, hogy örök harag, de pucéran nem mászkáljanak a számüzetésben. Tehát a kötelezettség megmarad akkor is, hogyha a harag van. Aztán átmentünk Brazíliába, ahol igazi tél van, éjszaka minuszok vannak, és ott fáztam, régen fordult elő velem. Megérkeztünk szombat este, és hát meglepett, hogy São Paulo-ban iszonyú tömeg hömpölygött az utcán, és barátommal ketten, hogy nem foglaltunk előre szállodát, busszal jöttünk be a repülőtérről, és bementünk a belvárosba, és ott megszólítottunk két rendőrt, hogy hol van szálloda. Meglepett, hogy a rendőr úgy végigmért bennünket, és aztán mond egy szállodát. Most nem tudtuk, az másnap derült ki, vagy akkor este később, hogy melegek világnapja volt éppen, és 3,5 millió homoszexuális, leszbikus és egyéb személy volt akkor ott São Paulo-ban, egy óriási bevétel is a városnak, és hát ahová mi bementünk a szállodába, az tele volt homokosokkal, párokkal, és másnap reggel a reggelinél egyikük sárga kongyolával jött le, buszis papucsban, mondtam éppen ennek a barátomnak, hogy csak a hajcsavaró hiányzik a hajában. Tényleg nagyon tarka-barka világ volt, aki rózsaszín pillangó szárnyakkal, rózsaszín kis tütűben tipegett az utcán, aztán a leglátványosabb egy mennyasszonynak öltözött, krinolinos fehér mennyasszonyi ruhába öltözött fekete férfi volt, akinek rózsaszín bóbita volt a fején, és egy lila legyezőben legyezgette magát. Viszonyú sok fiatal volt. Este nem lehetett, nem tudtunk elmenni vacsorázni, nem tudtunk áthatolni a tömegem. És ott, ahol voltunk, ott csak a férfit láttam, egy üdítő látvány volt, egy nagyon csinos nő, egyik villanyoszlopnál nagyon csábítóan domborított, és egy férfivel beszélgetett, hosszú szőke haja volt, közelebb menve láttam, hogy ő se az. Tehát ez volt ott akkor vasárnap. Tartoztunk az ördögnek egy úttal, mert nagykeservesen fölvadáztuk a börtön, ahol hát megtapasztaltuk, hogy Brazíliában sokkal keményebb az őrizet, és hát egy kicsit beletartozik a szórakozása a dologba, ami kijut a hozzátartozóknak is. Közölték, hogy ma nem mehetünk be, ugye alacsonyabb rendű őrök voltak bent, mert most csak a családtagok mehetnek be. Hát mondtam, hogy tekintsük úgy, hogy családtagok vagyunk, nem lehet. Mondtam, hogy a börtönparancsnok megkapta a követséghez az értesítést, akkor se lehet. Úgyhogy aztán másnap mentünk be, 3 nő van ott, 3 különös történet. Az egyik egy nagyon színes, érdekes szervezet sajtófőnöke volt, és egy nigériai modell, de szerelmesedett bele, mondta, hogy ő a legbolondabb itt mindegyik nő közül, és több nyelven beszél. Másik egy szerencsétlen szabolcsi roma nő, aki hát azzal kezdte, hogy ő prostitúcióból tartja el a gyerekeit, tartotta el a négyes úton, mert hát mit csináljon, 34 éves, és már van egy unokája, most várja a másodikat, és nem kap állást. Ezt tudom, ugye véletlenül éppen a gemzsei iskolánk melletti faluból származott, még ismerem is talán a családját, Algács nevezetű hölgy, de és mondta, hogy nem szépíti a dolgot, ő azért jött ki, mert nem, egyszerűen nem tudnak már lakni, ott van az anyja vele, ott van a nagylánya, most a kisebbik lánya terhes, és hát nincs módja máshogy segíteni önmagán, ezért vett részt ezen az úton. Mindketten 6 év 8 hónapot kaptak az előzővel. A harmadik adta elő a legfurcsább és leghihetetlenebb történetet, egy 8. kerületi roma nő szintén, aki azt a mesét adta elő, hogy őt a barátnője hívta ki, hogy tolmácsoljon az esküvőjén. Mert ő állítólag jól tud angolul, ezt nem tudtam ellenőrizni, de tételjeim támadtak, mert azt is elmondta, hogy ő hitoktató évek óta már a 8. kerületben, és ez kép még színesebb legyen, apai ágon zsidó származású, mondta, és Nyíregyházán kóser mészárszékük volt. Mondjuk azt viszonylag ismerem, mert én is ott cseperedtem fel, ott olyan nevű kóser mészáros metsző nem volt, amit ő említett, de hát mindegy, mindenki olyan mesét talál ki, amit szeretne. De hát mondom, a kép így színes, hogy közben katolikus hitoktató. De ez a másik szabolcsi kis roman nő szerette volna a Hiszek egyet elimádkozni, de nem tudta neki elmondani a Hiszek egyet. Évek óta katolikus hitoktató, hát ezt ugye ott minden nap többször el kell mondani. Mindegy, a története ez, hogy a barátnőjének tolmácsolt, nagyon jól érezték magukat, a fiatal pár elment a náci éjszakára, és neki kellett kivinni a repülőtérre a bőröndbe. És ő nem tudta, hogy mi van a bőröndbe. Ő volt az, akit azonnal lefüleltek, mert nagyon vidám volt. Milyen lett volna, jól érezte magát az esküvőn, mondta. És hát mondom, hol van ez a barátnő? Fogalma sincs róla, hogy hol van azóta, mert több mint egy éve történt, azóta se hallott róla semmit. Szóval egy ilyen történet ez. Valószínű, hogy nagyon is tudta, hogy mi bekeveredett velem. Aztán elmentünk másnap a férfiakhoz. Nem volt oda normális közlekedés, egy 300 kilométerre lévő falu határában van a külföldi férfiak börtöne. Taxival mentünk el. Ez 600 brazil pénz, most nem hiszem, mi is az a...
Reál,
így van. Ez mennyi? 300 dollár? Főben. Tehát nem volt más, mert ugye nekünk csütörtökön kellett visszajönni, és a busz úgy ment, hogy lement egyik nap este, és másnap hétkor jött vissza. Tehát este már nem lehetett volna bemenni. Ez azt jelentette, hogy ha lemegyünk este, ott kell aludni, másnap bemehetünk hozzájuk, és harmadnap tudnánk visszajönni megint busszal. Ezen az úton fáztam meg, aztán izgalmatlanul. Két férfi van ott, az egyik egy 19, most már 20 éves debreceni fiú, enyhén értelmi fogyatékos, aki 9 évet kapott, és gyomrában vitt be 900 g kábítószert. A másik egy 65 éves férfi, aki Dankó utcában volt liftkezelő, amíg az a húsüzem volt, úgyhogy az egész világ az Dankó utcából és oda pulzál. Súlyos alkoholista is volt, és az ő története is meglehetősen bárgyú. És nincs bennem semmi megvetés de hát muszáj elmondani, úgy, ahogy ő mondja, hogy lássuk, hogy mennyire képtelen a dolog. Az apjának, aki festőművész volt, volt egy barátja. És az apja barátjának egy nevelt fia, akinek még a vezeték nevét sem tudja, csak azt, hogy Gabi. Egy nála 10 évvel körülbelül fiatalabb férfi, de évek óta tartották a kapcsolatot, és ő vette rá, hogy menjen ki, utazzon vele, és tegye már meg, hogy helyette most nem tud mégse visszajönni, vigyen már át egy kis csomagot São Paulo-ból Rio de Janeiro-ba repülőn, az egy fél órás út. Na most, hát ő várta a csomagot, és megjelent néhány csukjás alak, és hoztak egy nadrágot, ami több számmal kisebb volt, mint az ő mérete, bár egy pici ember, hogy ezt vegye fel. A nadrágban volt bevarva csíkokba a drog, és hát mondta, hogy ez nem megy rá, ez a nadrág. Most elkapták, és belegyömöszölték a nadrágba, és hát izgatottan kibejárkált a Duchess nadrágjába, vagy nem tudom én, halász nadrágjába ott, mert se a szára nem volt elég hosszú, se a szélessége, pedig gondolom, hogy egy nagyon vékony ember, és izgatottan dohányzott, és hát elkapták, ott lefülelték, 5,5 évet kapott, de ez a nadrág az ő veszte, mert ruhája se igazán van, és mivel egy farmerja volt, az csak úgy hordhatja, hogy levágták a nadrág szárát. Mert az őrök is farmerba járnak, és nem lehet ugyanolyan ruhába mozogni, mint az őröknek, tehát ott ácsorgott szegény, levágott szárú nadrágban. És hát azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez a síralomház, mert ő már nem fog élve kijönni onnan ebből a helyzetből. Hát Dióhéjban ennyi sok, mondom, sok apró dolog volt még, közben oktatási kapcsolatainkat is erősítettük. Úgy néz ki, hogy ezzel az egyetemmel, amelyeknek a jogi kar dékánjával jó kapcsolatunk van. Ők tavaly voltak itt a feleségével együtt, a vendégeink voltak. Tovább erősítettük, és Peruban pedig a kintiek kérésére az Oltalom Karitatív Egyesület bejegyzését elindítottuk. Kis katolikus kolléga rögtön kijelentette, hogy szeretnének ők képviselni bennünket Peruban. Hát óvatosan megpróbáltam elhárítani, azt mondtam, hogy akkor nincs értelme se, hogy mi megjelenjünk. Hát nekik is van egy alapítványuk, most legyünk egymás mellett, de hát nem akarunk alá rendeltségben lenni, mi az nem szeretjük őket, de mondtam, hogy szeretjük, sőt, nem akarjuk, hogy megromoljon ez a szeretet, és ezért szeretnénk, hogyha inkább egymás mellett, mint egymás alá fölé rendelésével oldanánk meg a problémát. Hát, ennyi volt nagyjából.
Az a veszély az nincs, hogy akár a te holmikban berepülőtére valaki becsempíti a
bőrön. De, és ezért többször csináltam, hogy így befóliáztattam. Aztán hát volt, hogy valaki kintről nyilván szólt, mert hazajöttem szétszettek is. És szórakoztak az itthoniak.
Mert ilyen nem... szokták apukkal csinálni, hogy az a nyomjátodok oljához.
Igen.
És ha nem veszik észre, akkor le is veszik és viszik. Ha meg észrevették, akkor az apuk tulajdonosát tudják le.
Igen. Kerestem kint Gustavo Gutierrezt, a felszabadítás teológiájának a szülőatyját, 82 éves. Mert aztán fáradtságos kutatás után kiderült, hogy Párizsban van, oda emigrált, mert a Vigyorot elüldözte Perúból. Úgyhogy... Hát... ez van. Viszont kint az perui újságokban is olvasni lehetett a hazai kormánymanőverről, és ott is idézve amerikai lapokat azt írták, hogy ez egy blöff volt, ez a Görögországhoz hasonló gazdasági krízis, és hogy ezzel akartak volna jobb pozíciót a Világbanknál elérni. Elég ironikusan írtak erről a dologról, és hát ismert jeles elemzők szerint ez blöff és elfogadhatatlan, tehát muszáj tartani azt a vonalat, amit az előző kormány meghatározott. Hát én szerintem, igen.
Elég ellentmondásosak voltak a magyar rádióban megjelenik hírek a Tóásó elménynek a másik két fiúk.
Jó, hogy mondod, igen. Tessék? Jó, hogy mondod, azt elfelejtettem, hogy mondani. Na szóval, hát itt a küldetve küldtek rengeteg anyagot, meg megküldték a címemet a nővérének, a Tóásó Editnek, aki szintén egy csomó anyagot átküldött, és fölvette a kapcsolatot velem. Na most, meglátva a szövegeket, amit ott a honlapon vannak, szívemhez kaptam, mert hát ha van butaság, akkor egyrészt van rajta egy titokban felvett néhány perces videó, ahol mutogatja a kék-zöld foltjait az előd, másrészt ilyen szövegek, hogy nehogy már a komcsit mondják meg Bolíviában, hogy mi legyen előddel, és ha elesnek közülünk tizen, küldünk százat, ha százan ezeret, úgyhogy írtam a nőnek egy levelet onnan, hogy hát az nem lehet, hogy egyszerre szeretné az előd ártalmatlanságát bizonyítani, és ugyanakkor ilyen zavaros szövegek vannak fenn, és megfogalmaztam neki egy levelet, amit szerintem el kellene küldeni ezzel a hivatalvezetővel, aki ugye az elnökkel fog találkozni. Az elnök állítólag egy fiú ember, és hogyha valami magas helyről bocsánat kérés érné, akkor hajlana az egyezkedésre, és azt fogalmaztam meg neki, küldtem el mintaként, hogy tudom, hogy az édesanyja nem él már elődnek, de hogy kerítsen egy keresztmamát, azt lehet így utólag is, egy idősebb asszonyt, aki írjon egy ilyen levelet, hogy tisztelt elnök úr, elődke mindig nagyon szolid és visszahúzódó gyerek volt, és dehogy is akart őt bántani bárkit is, egyszerűen világot akart látni, és a naivsága kergette ebbe a kilátástalan helyzetbe, és hát ha az segít valamit, akkor én, mármint a keresztmama vagy nagynéni, megkövetem az elnök urat, hogy ne haragudjon rá, és ha ön fiatal ember is bizonyára él még az édesanyja, ha mi ketten összejönnénk, meg tudnánk beszélni a két asszony ezt az ügyet. Szóval valami ilyen szöveget fikkantottam össze, de azóta nem jelentkezett. Úgyhogy meg vagyunk mi áldva a nagy diplomáciai érzékünkkel. Ezt látom most is a Trianon ügyében is, hogy tényleg itt elefánt a porcelánboltban. És hát ott, ahol a fiú van, ott nagyon hideg is van. Most a körülmények között van, szívével operálták. De hát mondjuk így, hogy magyar szabadcsapatokat akarnak szervezni a kiszabadítására, a magyar gárda vagy nemzeti őrsereg elmasíroz majd oda, illetve hát az ottani ellenzék karolta fel az ügyet, de ezt is írtam a nővérének, hogy szakadjon el ezektől, mert azok bolíviaiak, ne használják fel az öcsét erre a saját céljaikra. Hát küzdjenek meg a politikai sikerért, de hát ne fiúnak a bőrére. Ráadásul arra rábeszélték, járt kint egy tévéstáb, hogy ne nyilatkozzon. Most ehelyett mondom, van egy Zugolyában lett felvétel ott, ami hát bosszantja Zsit, amíg a nőnek, hogy hát ne higgye, hogy Bolíviában a titkosszolgálat nem figyeli a toásó ügyet, és hogy nincsenek magyarul tudó bolíviaiak, akik lefordítják, hogy miket linkálnak a honlapon. Mondjuk itt egy kicsit a magyar diplomácia is elszúrta az elején azzal, hogy nagyon harsányan fölléptek az emberi jogok védelmében. Homályos és buta a történet, de tény is való, hogy az Eduardo Rózsa Flores hát felszabadító harcot akart folytatni. Akkor Tuásó előttkéről is van egy kép, ahol egy nagy gépkarabéllyal pózol. Hát nagyon nehéz lesz ezt onnan kiretusálni a kezéből, ezt a nagy gépkarabélyt. És hát megint csak a mi csodavárásaink azok, ami csak mondja még így a végén, hogy nagyon-nagyon hosszadalmas, aprólékos és fáradtságos dolog így araszolgatni, és embertől emberi puhatolni, hogy mi az, ami rezonál. Tényleg úgy éreztem magam, mint egy prímás, aki megpróbálja kitalálni, hogy mi a kedvenc daluk a túloldalon lévő hivatalos embereknek. A drága Böve kolléganőnk csomó kis apró ajándékot készített, kis pici téli szalámikat. Elvittem, igen.
Irgalmat azért. Azért is leültettek.
Nem szabad most kérni. Ebből ne csináltak. Ahol csináltak problémát, hogy nehezebb volt a kelletőn, és jól nagyon fizettek. A végén nem tudtam itt lemérni. És nagyon jó volt hazagondolni kedves mindannyiunkra is. És voltak, akikkel tudtam beszélni, vagy SMS-t váltani, vagy nagyon jó volt.
Itt a lima is szétesnek,
kívülről néztem meg, mert most elmondom neked azt is, hogy nem szeretek turistáskodni, amikor így elmegyek.
Ezt én értem, csak azt.
Nem. Csináltam rossz felvételeket, mert fényképezni sem tudok. De nem tudok másra gondolni ilyenkor, és nem visz rá a lélek, hogy Székesegyházban gyönyörködjek. Limában, ja nem, igazad van, most összetéveztetem Ecuadorral. Limában barátom elvitt a Székesegyházba, igen, és megmutatta a város alapító Pizarro sírját is, és érdekes templom bambusz oszlopok tartják, állítólag a földrengés szempontjából ez biztonságosan. Ott egy fél nap volt, amikor megnéztük ezt, és meg fölmentünk a város fölött lévő hegyre, amit szintén ez a Pizarro több helyen ilyen stációkat létesített, mindig ott vannak ezek a zöldre mázolt nagy keresztek, és akkor fönt a város fölött egy hatalmas betonkereszt, most az is fa volt korábban. De hát ugye Peru gazdaságilag erősen fejlődő ország, 6%-os növekedés volt most, ez elképesztően nagy. De hát, hogy?
Mit termelnek olyan nagy?
Hát, bányászatuk nagyon jelentős, meg hát mindenfélét csinálnak, de hát ott is iszonyú nagy a szakadék a gazdagok és a szegények között. Mikor tavaly ősszel kint voltam, akkor ott elmentünk az egyik nyomor telepre, és vettünk egy gáztűz helytelenét kinyukat. Ott önkéntes asszonyok körülbelül 100 családonként főznek minden nap. 3-3 asszony minden nap. Valami kicsi támogatást kapnak a kormánytól, meg aprócska pénzt, egy szót befizetnek, és ebből. És hát ugye ezek azok az emberek, akik a nagy terror időszakban a fényes ösvény gerillák rémuralma idején vidékről a fővárosban menekültek, úgyhogy 22-24 milliós Peru? 24, és több mint 10 millió a főváros. Tehát az ország lakosságának a fele a fővárosban van, és csak így tudták megoldani, hogy hagyták a szabad honfoglalást, de hát el lehet képzelni azt, hogy mondjuk 10 emeletes ház magasságába a kezdetleges lépcső korábban nem is volt, tehát kőről kőre kapaszkodva lehetett feljutni a legfelül lévő lakásokba, nincs víz. Tehát mondjuk ott, ahol a tűzhelyet vettük, ott most sincs, és ilyen hatalmas, nagy műanyag lajtokban cipelik fel a tetőre a vizet. És kérdeztem, hogy mibe kerülne bevezetni oda a vizet. Mondták, hogy hát nem tudják, meg nem akarják, mert akkor rögtön vízdíjat is kell fizetni. Tehát így meg nem kell. Csak inkább a hangyák cipelik ezt a szörnyű nagy vizes fordót. És hát borzasztó nyomorúság. Van, élnek ott, szennyvízelvezetés nincs, szemételhordás nincs. De hát ez volt igazán izgalmas azért nekem, hogy hogy élnek, és hogy lehet az, hogy mosolyognak, és nem láttam annyi elkeseredett embert ott, mint itt Magyarországon. Tehát valamiért nem pesszimisták, az emberek nem érzik úgy, hogy ők az emberiség kárlalottjai. Vidámak, nem tudom, boldogok-e, és valahogy elfogadják a sorsukat, és valami mindig ki tud törni ebből a helyzetből. Nagyon nagy az analfabéták aránya még mindig. Ott a oltalmon keresztül elkezdtünk kidolgozni egy programot, ami fásítás, egészségügyi segítség és oktatás lenne, nem Limában, hanem vidéken. Vittem is ki magammal egy csomó magot, fenyő és akác magot, mert nincs akác. Tessék elképzelni, de akációs hazájában nincs akác.
Milyen kivágták?
Ne, vagy a kecskét levegelték. De nagyon kopár sok helyenek. Már őslakosok legnyomorúságban. És hát sajnos az amerikaiak egy kicsit imperialisták tényleg. És lázadoznak az erdői kiirtása miatt az indiának a szabad kereskedelemből adódó kizsákmányolás, fillérekért való lerablás és egyebek miatt, és hát nem nagyon győzik a versenyt.
Ezt a a fiút, ezt nem azt akarsz, akiről a film szól?
Hát nem én magától jött a végén haza, csak én segítettem neki. Most megint olyan, hogy ha ott van az ember, felgyorsulnak az események. Nagyon sok minden most 7 hónap után kint voltam, ugyanott tartam, ahol én ott hagytam, ugyanott tartott. Ez van, hogyha nincs ott az ember, akkor megállnak az ügyek, és ő vele is már itt tudom én másfél éve szabadlábon volt, ha jól emlékszem, amikor el lehetett érni, hogy hazajöjjön. És el lehetett érni, hogy a tiszteletbeli konzul ne érvényesítse azt a jogszabályt, amit hát nem is ért, de amit ő Lex, és akkor itt az ő neve jönne, amit az egész világ úgy ismer szerinte, a világnak fogalma sincs ő róla egyébként, de helyi rendeletből, még nem ő a szerzője, kopintotta az egész dolgot, de azt erőlteti, hogy fizessenek. Terült értek. Most ez a fiú is úgy tudott hazajönni, hogy nem fizetett. Ezért haragudott is nagyon ránk, hogy nem az ő törvénye révén. Jött haza a srác, pedig én annak idején ott már-már belementem egy másik ügyben is, hogy jó, akkor próbáljuk meg fizetni, és akkor jöjjünk, de aztán mégis abban erősödtem meg, hogy ezt nem szabad elsietni, de ő még abban a hiszemben, hogy így fogjuk hazahozni a fiúkat, oda rendelt egy gitárművészt is, rögtönzött egy kis hangversenyt, és magasztalta önmagát közben. A világ most majd látni fogja, hogy ő milyen fantasztikus ember, és halálosan megbántódott, amikor én az ő háta mögött, mert nem volt értelme vele birkózni, megegyeztem az argentin nagykövetséggel, hogy másféleképpen.
De nem az gitározott a fiúkat, nem az a gitározott.
Nem. Az egy valóban egy gitározó, egy fantasztikusan gitározott egy idős ember. Úgy megsértődött, hogy nem is akart eljönni Magyarországra konzuli találkozóra, de aztán csak eljött. És milyen volt a film, én nem voltam. Ági ügyes volt, ugye?
Hát, gondolom, hogy legalább úgy láttam a műsorban, hogy az jövő héten, vagy a TV M2-n is menni fog, ugye?
Igen, 26-án.
Igen, láttam, hogy még egyszer meg fogom nézni. És hát gondolom, az a kérdés merült fel bennem, hogy Gábor, amit látottam, voltam ő ezt a szörnyűségeket, hogy lehet ezt lelkileg, nincs mindig a szem előtt. Elég itt megnézni egy árvíz a kiradóba, és már attól nem tud az ember aludni, hogy akkor hogy lehet ezt így
föl. Hát én egyszer-kétszer bemegyek, aztán hazajövök. De akik ott maradnak évekig, nekik a szörnyű. Nem azt mondom, hogy ez érintetlenül hagy, mert hatás alá szoktam kerülni, én sajnos így ne szoktam volna érzelni le az ilyen ügyekbe, de azt mindig megbeszélem magammal, hogy ez semmi ahhoz képest, amiben ők.
Hát csak úgy lehet tovább csinálni.
Ők vannak, mert ők azok, akik nap így nap újra küzdenek. Van, aki egy falat kenyérért, van, aki az életéért.
Engem egy mondat döbbentett meg a riportra, amikor a Gábor mondta, hogy van, aki azt mondja, hogy máskor ügyesebb leszek. Hogy lehet, milyen lelkülete van az ilyennek, aki ennyi szenvedést lát, sőt maga is aranya a szenvedésnek, hogy ezek után hogy mondhat még ilyet?
Hát szóba szerencse. Ugye ott Peruban egy romániai fiú, aki férfiat, két gyereke is van már, főiskolára járt, testnevelési főiskolára, és azt mondta, hogy megmondták, hogy mennyit kap ezért az útért, és hát ha nagy baj van, akkor esetleg fél év börtön jár érte. És ő osztott, szorzott, és úgy érezte, hogy megéri neki. És belevágott, csak azt felejtették ki, 8,5 év. Tehát a 8-ot felejtették ki, 8,5 év börtön kapott. De ilyen butaságokat védelgetett magában, hogy ő majd megszökik. Hát kérdeztem, hogy merre képzeli el? Itt van az óceán, ezen az oldalon, amarra Brazília, meg esőerdők, és itt tovább, hogy képzeli, hol akar kilukadni a folyosó végén, hogy majd megszökik, hogy pillangul is, és hősiesen, diadalmasan hazaérkezik. De hát persze biztos én is így lennék, ha be volnék zárva, akkor törnöm a fejem, hogy lóghatok meg. Mert nincs nagyobb kincsünk a szabadság.